kijött a második negyedéves GDP adat, ami azért az első negyedévnél jobb, mert hogy 2%-os éves szintű növekedés volt, negyedéves alapon pedig 4%-os. Hát ez az első negyedév stagnálásához, 0%-os növekedéséhez, sőt negyedéves visszaeséséhez képest mindenképpen jó. Viszont azért az alapvető problémákat abban az értelemben nem mondja meg, hogy ennél jóval nagyobb növekedéssel lett tervezve az idei költségvetés, és hát már többször kellett módosítani a kormányzatnak a növekedési célon. Legutóbb tegnap Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy idén már csak 1%-os bővülés várható. A vonalban Bot Péter Ákos, korábbi jegybank elnök, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hogy értékeli a második negyedéves GDP adatot? Körülbelül erre számított, vagy azért lehetett volna ez jobb?
Hát az elemzők mondtak ilyen számokat is, és tulajdonképpen nagyon jó volt az összefoglalás, hogyha az előző negyedévet vesszük, tehát 25-nek az első három hónapját, ami hát elég gyatra volt, ahhoz képest a teljesítmény feljebb van. Ha veszem az első fél évet, mert most ugye van már két negyedéves adatunk, akkor az a 24-es évhez képest némileg lejjebb van. Most ugye hallgatókat megzavarjuk, de hát ez egy kicsike hullámzás. Följebb megy, lejjebb megy, följebb megy, lejjebb megy, de a lényeg az, hogy kettő is, az egyik az, hogy tulajdonképpen 2022 nyarától a magyar gazdaság ebbe a stagnálás, elkerüljük a recessziót, nem kerüljük el a recessziót állapotban, hiszen nagyon hosszú. Tehát nem az a gond, hogy ez a második negyedév, ez nem ugrott ki, egy kicsivel jobb, mint az első, nagyon jó. Ezzel együtt az első fél év az a mihez is képest? Hát a tavalyi, igen, vacak évhez képest, amely, ha még emlékeznek a rádióhallgatók, hát az egy 0,5%-os GDP növekedéssel zárult. Most ezen a bázison vagyunk most egy kicsit előbbre, és hát a gazdasági miniszter, aki lehet, hogy rosszmájú vagyok, de már sejtette, hogy milyen adattal áll elő majd a KSH, be is mondta, hogy hát ebből erre a 25-ös évre hát maximum ugye 1%-os növekedés jön ki, ami a semminél több, de hát az alig látható. Úgyhogy itt tartunk most, és a gond nem ez a negyedév, és nem is az előző, és hát sajnos nem is a következő, amitől én nem nagyon várhatok nagyon jót, mert mitől várjon az ember, amit közölt a KSH, az csekély dolog, azt mondta, hogy az ipar és a mezőgazdaság lehúzza a szolgáltatás, meg az segít rajta, hát körülbelül ezt lehet várni a következő negyedévbe is, hogy az ipar az olyan, amilyen. A mezőgazdaság az ugye az Isten kezében van, sajnálatos módon mi gazdasági szerkezetünk mellett a szájos helyen, és hát a többi szektor meg csinál, amit csinál.
Mi az alapvető probléma ön szerint az elmúlt két évben? Mert írt két nappal ezelőtt a Portfólión egy hosszabb elemző cikket, Magyar Beteg címmel, ami egyrészt nyilván arra utal, hogy azért itt szerkezeti problémák is lehetnek. Ráadásul elég furcsa egyébként mindig abban az értelemben komolyan venni most már gazdasági előrejelzéseket, hogy nagyon nagyot mondott ugye a kormányzat még évelején, hogy 3% fölötti növekedés lesz. Most ezt a mindig jövőre című előrejelzést Nagy Márton megerősítette, no nem 4, hanem jövőre 3%-ot, de nem nagyon látszik, hogy miből lehetne, főleg úgy, hogy a nagyobb gyáripari beruházásoknál, amire időről időre hivatkozik a kabinet, ott is mérsékeltebb ütemben indulnak beállítólag a dolgok.
Igen, pontosan az a gond, hogy, és azért adtam ezt a címet, provokatív cím, de hát meg kell mondanom, hogy az adatok ezt támasztják alá, hogy beesett a gazdaság ebbe a gödörbe, lényegében 2020 óta, tehát a 19-re az éget ért egy nagyon sikeres, persze egész Európában és különösen Kelet-Közép-Európában sikeres ciklus lezárult. Új szakaszba léptünk, és ebben az új szakaszban a magyar gazdaság a maga adottságaival itt részben termelési szerkezeti adottság, részben pedig mechanizmusbeli adottság, mert mondhatnám gazdaságpolitikának, de annál rosszabb, a gazdaságpolitikát meg lehet változtatni. Az ember azt mondja, hogy új irány, új játékos, új koncepció, de ugye kialakult egy olyan rendszer, egy elég sajátos magyarországi rendszer, ahol nagy az állam szerepe, visszaszorult a versenygazdaság, nagyon sok az állami beavatkozás, és akkor most jön ugye a lényeg, hogy emiatt nehezebben alkalmazkodik, kevésbé rugalmas a gazdaság, mint ilyen országban, ahol hát a gazdasági szereplők osztanak, szoroznak, és látnak egy új információt, másnap hopp, átalakítják a termelési szerkezetet. Mi beleszorultunk, és hát említette, az iparnál a leglátványosabb, irdatlan pénzt tettek bele egy olyan struktúrába, amik nem húzna. Most lehet mondani, hogy ma javul a konjunktúra, és ugye ez van a Nagy Mártoni szöveget is megnéztem, ez a rendődött, hogy hát ma jobb lesz. Majd ugye a vám izgalmak elmúlnak, és akkor elindul a kereslet. Hát a mezőgazdaságnál meg lehet reménykedni, hogy jobb lesz. Hát nem lesz ilyen cudar évünk. De azért azt gondolom, hogy ez nem konjunkturális kérdés. Tehát ha csak az volna, akkor hol kilőne a gazdaság, hol visszaesne. De hát ugye a rádióban ezt nem lehet elmondani, de most húzok a levegőben egy vízszintes vonalat, és körülbelül azon van a GDP statisztika 2022-től. Tehát mindig ez a négyezrelékkel jobb, mint az előző negyed év. De az előző negyed év az 2000-ékkel rosszabb volt, mint azt megelőző. Az egész évben, ha minden jól megy, akkor lesz 9000-ék, vagy nem tudom, 0,5%, mondja az egyik kutatóintézet, és 1%-ot mond a kormány, és akkor mond jövőre is valamit, hogy na, akkor már sokkal jobb lesz. Ezt már több éve halljuk. Lehet rajta mosolyogni is, de igazából azért szomorú dolog, mert azért ezekre az előrejelzésekre, ha egy cég ráépíti maga a stratégiát, akkor nagyot koppan. Na, szóval ezért valóban itt egy olyan struktúra van, probléma van, amelyik aligha fog elmúlni azzal, hogy mondjuk az akkumulátorok iránti igény hirtelen belódul, vagy pedig esik az eső, és akkor a kukorica jobban fog hozni.
Probléma egyébként az orosz-ukrán háború hatása, tehát ezzel mondjuk küzd azért a magyar gazdaság, nem csak ráfogják a politikai vezetők, vagy ön szerint nem olyan erőteljesenek a hatása? Már mondjuk, hogyha megnézem a balti országokat, azért ők is szenvednek például.
A 22-ben mindenképpen, és 23-ban mindenképpen nagy gond volt, mert egy egyébként is nekilóduló inflációra, amit ugye a Covid utáni újraindítás okozott, rápakolt az, hogy Kelet-Európában, Európában, főleg akik függenek az orosz energiától és le akarnak válni, nagy erőfeszítéssel ezt meg is csinálták, Magyarország kicsit kelletlenül és a félig. Ez nyilvánvaló, az nehezített a problémáinkat, de a gazdasági növekedési ütemben ez a különbségeket, ez nem tudja megmagyarázni, már csak azért sem, mert vannak országok, amelyek ugyanilyen, vagy hasonló makro geopolitikai környezetben elég szépen húztak, mások a belső ciklusukban nehezebben alakultak, itt vannak azért ciklikus mozgások. Hát a magyar növekedési teljesítmény már az elmúlt 15 évben, 20 évben lényegében a csoportátlag alatti, és ez az utóbbi 3-4 év, ez azt mutatja, hogy minket a külső sokkok, és most lehet az orosz eredetű, lehet az aradott válasz, lehet sok minden más, a klimatikus viszonyok is, aztán most ez a vám izgalom, ez nyilván ez is belejátszik, de azért mindig feltetsz az ember a kérdés, hogy miért van az, hogy az egyik ország gyorsabban fordul, a másik lassabban, és akkor ez visszavezet engem arra, hogy itt egy struktúra van, amit én ugye mechanizmusnak nevezek, új mechanizmus, hát ez poén azoknak, akik hát idősebbek és meg emlékeznek a 68-as új mechanizmusra, hát ennek a ellentétjét látjuk most inkább a centralizációval. Szóval vannak országok, amelyek jobban megszenvedték, és más feladatokat tűztek maguk elé. Hát a balti országok például nagyon keményen és határozottan leváltak az orosz függéstől, és innentől kezdve tulajdonképpen van egyéb gondjuk, de ez nem. Ránk még azért az energiátállás feladata is még azért ránk maradt félig.
Hát olyannyira, hogy ha Donald Trump amerikai elnök tényleg beváltja a fenyegetését, és 10 nap múlva nincs orosz-ukrán tűzszünet, már pedig erre semmi jel nem mutat, és bevezeti a 100%-os vámot, akár az orosz termékekre, akár az Oroszországgal kereskedőkre, hát igencsak át kéne gondolni akkor az energiaellátást. Ha lenne kiegyezés a magyar kormányzat és az Európai Unió között, és elindulhatnának az uniós források, annak lehetne olyan pozitív hatása, hogy adott esetben nyugati befektetői szemmel is jobb lenne az ország, és akkor ez is lehetne felhajtó erő, vagy ehhez még sok mindennek kéne történnie?
Hogyne is, itt két értelemben is, és nagyon ügyes szóba jött, mert azért ne kerülgessük, hogy miért húz a magyar gazdaság a 3-4 éve kevésbé, mint a román, a lengyel, vagy egyéb más. Hát azért nagyon hiányoznak az uniós pénzek, mi nem említettük, mert ugye a statisztikában ez még nem szerepel, de csak annyi célzás, hogy ugye a fogyasztás húzhatta fel, vagy menthette meg a recessziótól most is a GDP-t, de a beruházásoknál hát évek óta itt botrányos lejtmenetben vagyunk, és nagyon nagy hiányoznak ezek a pénzek. Tehát ugye a választ azért is mind a kettőre igen, hogy nyilván az Európai Unióval való jogállamisági problémának a rendezése két szempontból fontos, megnyitná a pénzeket, amelyek egyébként ott vannak, nincsenek elköltve, de nem hívhatók le. B. Hát végül is, hogyha a bírói függetlenség, a kutatás szabadsága, és mindaz, ami a jogállamisági problémában rejlik, mert az nem ideológiai, így mondják itthon kormánykörökben, de nem ideológiai politikai, hanem alapvetően jogbiztonsági ügy, na az sokat segítene azoknak a partnereknek az itt tartásában, ide vonzásában, akiktől a nagyobb hozzáadott értékű tevékenységet lehet várni. Így is jönnek befektetők, például a kínaiak, távol-keletiek jönnek, és külön dílek keretében itt szigetszerűen elkezdenek működni. Na de az nem oldja meg a mi problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy óriási fordulat lenne. Én erre nem látok esélyt a következő 6-7 hónapban, 8 hónapban bizonyos okok miatt, mert okokat most nem mondott el, de kizártnak tartom, hogy itt a fordulat bekövetkezzen, de egy új kormányzatnak megadatik az, hogy mindazokat a problémákat, amelyek egyébként checklist formájában megakadályozzák a pénzek idejövetelét, azokat egy tempóba vagy egy lendülettel elkezdje felszámolni, és akkor ezáltal stabilizálja a Magyarország helyét az Unióban, a magyar gazdaságnak a tőkevonzó képességét, a magyar vállalkozók szemében a tőke megtartó képességét, mert itt azért a dinamika csökkenésében benne van az, hogy az a jogbizonytalanság, az az improvizálás, az a kapkodás, és erre pár példát előbb hozott is, tervezési zsebből varázsolások, nagy bemondások és utána nagy koppanások. Tehát, hogyha ehelyett egy kiszámítható gazdasági mechanizmus van, akkor az tulajdonképpen felszabadíthatja a lefolytott energiát. Mert most például a beruházásoknál van egy elhalasztott beruházási tömeg. De nem jön föl, cégekkel, cégvezetőkkel sűrűn találkozom, és hát válogat vonogatják, hogy most mire fektessek be előre 5-6 éves megtérülésbe. Hát nem látom a jövőt, és nem csak a külső körülményeket, nem látom a belső szabályzókat sem. Hát ezen változtatni kell, ez fordulat kell, és egy ilyen fordulat bekövetkezne, akkor az persze, hogy megdobná már a felhalmozási folyamatot. A fogyasztás, hát az meg attól függ, hogy a cégek keresnek a munkaerőt, megfizetik, azok az emberek pedig, akik megkapják munkaként, elköltik-e itthon, vagy óvatosak, félreteszik, félnek a jövőtől, ez is részben pszichológia és politika.
Tényleg nem akarok vészmadárkodni, mert nem szeretném, hangsúlyozottan nem szeretném, de az alacsonyabb gazdasági növekedés miatt már arról is hallani, hogy újra kell tárgyalni a 3 éves bérmegállapodást, mert hogy a cégek egész egyszerűen nem tudják majd olyan ütemben növelni a béreket, amiben megállapodtak még tavaly évvégén, és hát ez a fogyasztása is nyilván ki fog hatni, magyarán a fogyasztói lába is lehet, hogy egy picit megbicsaklik majd a magyar gazdaságnak. Mennyire lehet azt mondani, hogy ez Ez teljes áttervezését igényli majd a jövő évi költségvetésnek, mert ugye jóval előbb megint megtervezték a költségvetést, de hát igazából nem sok minden stimmel már, ami az alapokat illeti.
Igen, én ezt nem részmodálkodásra gondolom, hanem a realitásoknak a figyelembevételének. Ugyanis hát, amikor megállapodtak, hogy majd jó nagyot emelünk, most 9%-ot, aztán 13%-ot, aztán 14%-et, ugye hát azért ezek ilyen, hát valljuk be, kicsit komolytalan bemondások. A cégek, munkadók hát bólintottak rá azzal, hogy úgyis oda van írva a kisbetűkkel az alján, hogy újra lehet tárgyalni, ha a körülmények változatnak. Most 13%-os minimálbér emelés, hát mondja meg nekem valaki, mennyi lesz az infláció. Ha mondjuk 4 vagy 5, na most ugye a kormányzat már azért kicsit emelt a inflációs hát várakozás, én nem célt mondok, mert hát a cél az megvan, de a várakozásokon, de azért csak nem lesz a kétszámjegyű infláció Magyarországon a következő évben, akkor viszont abszurd az a fajta minimálbéremelés, az adott adózási mindenfajta ugye, terhek mellett, amit beírtak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a racionalitás elő kell venni, meg a realitás érzéket, és újra számolni. Hát az, hogy a költségvetés felépül 3-4%-os növekedés, és lesz belőle 0,5%, és azt mondja a költségvetésért is felelős miniszter, aki egyben gazdaság növekedésért is felelős miniszter, délelőtt ez, délután az, hogy oldja meg ebédidőben a átváltást, nem tudom. No, ott újra kell számolni. Hát azért az nem komoly költségvetés, ugyanis az állami költségvetés az abból él, hogy a gazdasági szereplők jövedelmét elvonja. Úgyhogy itt nyilván újra kell számolni az év végén, és ráadásul még vannak egyéb fenyegető hullámok, azért ez a vámügy, ez nem oldódott meg rendesen, ősszel, legkésőbb ősszel hitelminősítők is ránéznek, és hát látják azt, amit látnak, hogy harmadik éve nem húz a gazdaság, ezzel szemben nagyon nagy a kamat fizetési terhe. Szóval itt valóban új helyzet lett azáltal, hogy a 3-4%-os növekedés nem következett be, a gazdaság nem hozza azt a értéktömeget, aminek a 45% elvonásából a büdzsé elkezd osztogatni. Hát osztogatás, úgy látom, van, hogy aztán ez mikor lyukad ki, az mindig izgalmas kérdés, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz még bőven izgalom itt a gazdasági adatok körül.
Bot Péter Ákos korábbi jegybank elnököt hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és további jó napot, jó munkát önnek.
Köszönöm szépen, én is jó munkát kívánok mindenkinek, jó napot!